juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés kampányának keretében a tegnapi napon közel 100 gyermek kapott iskolatáskát és taneszközöket a Budapest Angyalföldi Szent László templomban. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjának tanszarosztó ünnepén hangsúlyozták, amikor kézbe veszik a gyermekek ezeket, jusson eszükbe az a szeretet, amivel mindezt nekik adták. Július 31-én indította el a katolikus Caritas immár nem csak az iskola kezdéshez, hanem az egész tanévhez kapcsolódó programját, melyben rászoruló családok gyermekeinek nyújtanak iskolai előmenetelükhöz segítséget. Egyrészt tanszerekkel, másrészt fejlesztéssel, tehetséggondozással, mentorálással. Az akcióban eddig már 1500 rászoruló gyermeknek tudtak segíteni, de szeretnének további ugyanennyit bevonni még a programba. Hangzott el az ünnepem. Csak nem 1,5 millióan töltöttek minőségi időt az Erzsébet táborokban 2012 óta. Az ottalvós turnusokon idén már 110 000 tudtak részt venni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa a Fonyódligeti táborban tartott sajtótájékoztatón. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, idén már 5 helyszínen zajlanak Erzsébet táborok. Közölte, a kiemelt partnerekkel, civil és karitatív szervezetekkel együtt odafigyelnek arra, hogy az Erzsébet táborokban minőségi pihenésben részesüljenek a tanodás nagycsaládos vagy egyszülős családok gyermekei is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a táborok lebonyolításában. Nem csak Veszprémben, hanem Szigligeten is megemlékeztek Bódi Mária Magdolna földi születésnapjáról, augusztus 8-áról. Az idei év rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy az ünnepséghez kapcsolódott egy 80 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklat is. A résztvevők a Balatonfűzfői Jézus Szíve templomnál gyülekeztek, majd egy rövid ima és tájékoztató után indultak el Szigligetre, a Balatonfűzfő Balatonakali Köveskál Kővágó Őrs útvonalon. Az út során több helyen megálltak a zarándokok imádságra, elmélkedésre. Idén minden korábbi évhez képest kevesebb gazdátlan kemping felszerelést hagytak hátra maguk után a Sziget Fesztivál résztvevői, de rekordmennyiségű sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon, közölte a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Kiemelték, hogy a szervezet 120 önkéntessel gyűjtötte össze augusztus 12-én a fesztivál zárása után azokat a felszereléseket, amelyeket a fesztiválozók nem akartak hazavinni. A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és 4 kis teherautót töltöttek meg. Elkezdődött a 10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál. Az eseménysorozat keddi szekszárdi megnyitóján Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár a fesztivál misszióját méltatta. A politikus kiemelte: lenyűgöző, hogyan képes megmutatni a fúvós társadalom azt, hogy mit jelent zeneművésznek lenni a 21. században, és hitet tenni a maradandó értékek és a művészet felemelő ereje mellett. Szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba az amerikai elnök. Donald Trump ezt a közbiztonság helyreállításával indokolta egy rendkívüli sajtótájékoztatón. Az elmúlt hétvégén megdőlt az országos melegrekord itthon. A Békésvár megyei Körösladányban 39,9 fokot mértek. A korábbi csúcstartó 39 fokot 1948-ban a Csongrádi és a Turkevei állomásokon regisztrálták. A fővárosban a Jánoshegyen 25,5 fokig hűlt le a levegő, korábbi csúcsként 2017-ben Lágymányoson 24,2 fokot mértek. Végül a csütörtöki időjárásról. Folytatódik a felhőtlen napos száraz idő, többnyire gyenge, mérsékelt marad a keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 32 és 37 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 40. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Athos nem tévedett. A bíboros csak hamar megjelent, benyitott a szobába a testőrökhöz, és látta, hogy Porthos szenvedélyesen kockázik Aramisszal. Gyors pillantása végigfutott a szoba minden zegzugán, és megállapította, hogy egyik kísérőjének nyoma veszett. – Mi történt Athos úrral? – kérdezte. – Járőrbe ment, kegyelmes uram – felelte Porthos. – Fogadósunk szavaiból arra következtetett, hogy nem elég biztonságos az út. – És Porthos úr mivel töltötte az időt? Elnyertem 5 aranyat Aramistól. Akkor indulhatunk. Eminenciát szolgálatára. Lóraát urak későre jár. A fegyvernök az ajtóban állt. Kantáron tartotta a bíboros lovát. Valamivel távolabb 2 férfi és 3 ló csoportja derengett a homályban. Ez a 2 férfi vezeti majd Milédit a Lapointe erődhöz, és biztosítják hajóra szállását. A fegyvernök is megerősítette ugyanazt, amit a 2 testőr mondott Athosról a bíborosnak. A bíboros helyeslően bólintott és visszafelé indult, ugyanolyan óvatosan, mint idejövet. Hagyjuk őt magára a táborhoz vivő úton, jól megvédik őt a 2 testőr meg fegyvernöke. Térjünk vissza Athoshoz. Athos vagy 100 lépést haladt egyenesen, amikor pedig már nem láthatták, jobbra kanyarodott lovával, körbejárt, és mintegy 20 lépésnyire megközelítve fogadót, meghúzódott a bokrok között, hogy kilesse, mikor haladt tovább a kis csoport. Megismerte bajtársai karimás kalapját, s a bíboros úr köpenyének aranyrojtjait, megvárta, míg a lovasok eltűnnek a fordulóban, s amikor már nem látta őket, visszaügetett a fogadóhoz. Azonnal bebocsátották. A fogadós megismerte. A parancsnokom megfeledkezett valamiről, mondta neki Athos. Fontos üzenetet kell átadnom a hölgynek az első emeleten. Azért küldött, hogy pótoljam, amit elmulasztott. Tessék fölmenni, szólt a fogadós. Még a szobában van a hölgy. Athos felhasználta az engedélyt. Ami halkan csak tudott, felment a lépcsőn, az előtérben megállt, s a félig nyitott ajtón át megpillantotta Milédit. Éppen kalapját tette föl. Belépett a szobába, és becsukta maga után az ajtót. A retesz csikordulására Milédi megfordult. Athos az ajtóban állt, köpenyébe burkolózva, szemébe húzva a kalapját. A némai szoborszerűen mozdulatlan alak láttán Milédi összeborzott. Kicsoda maga, és mit akar? Kiáltott. Igen, ő az, dörmögte Athos. Lebocsátott a köpenyét, feltolt a kalapját, és megindult Milédi felé. Megismer, asszonyom, kérdezte. Milédi előre lépett, majd visszahőkölt, mint aki viperával találja szemközt magát. Nagyon örülök, szólt Athos. Látom, megismer. Lafer gróf, suttogta Milédi elsápadva, és addig hátrált, ameddig csak a fal miatt tehette. Igen, Milédi, válaszolt Athos. Lafer gróf személyesen. Egyenesen azért jött vissza a más világról, hogy kegyed látásában gyönyörködjön. Nos, üljünk le és beszélgessünk, ahogy a bíboros úr ő eminenciája mondaná. Milédit valami kimondhatatlan rémület nyűgözte le. Szót sem szólt, csak leült. Kegyedet a pokol küldte a földre, szólt Athos. Nagy a hatalma, jól tudom, de azt is tudja, hogy ha Isten segít, az ember gyakran megbirkózik a legiszonyúbb démonokkal is. Egyszer már találkoztak utaink, és én akkor azt hittem, porba sújtottam kegyedet, asszonyom, ám vagy a szemem káprázik, vagy pedig új életre támasztotta a pokol fejedelme. Milédiben iszonyú emlékeket idéztek fele szavak, tompán felnyögött és lehorkasztotta fejét. Igen, új életre támasztotta a pokol fejedelme, folytatta Athos. Bőven ellátta pénzzel, új névvel ruházta fel, sőt, szinte átformálta arcvonásait. Lelke gyalázatát és testéről a bélyeget azonban nem moshatta le. Milédi felpattant, mintha rugó mozgatná, tekintete lángot vetett. Athos ülve maradt. Ugye azt hitte, meghaltam, mint ahogy én is ugyanezt hittem kegyedről. Az Athos név ugyanúgy leplet borított Lafer grófra, mint ahogy Anne de Buil neve elfette Milédi Clarikot. Ugye így hívták, amikor nagybecsű bátyja összeházasított bennünket. Igazán furcsa, folytatta Athos nevetve. Csupán azért élhettünk mindeddig mind a ketten, mert kölcsönösen azt hittük egymásról, hogy halottak vagyunk, és mert az emlék kevésbé terhes, mint az élő ember. Jól lehet, nem egyszer talán az emlék az elviselhetetlenebb. Mit akar hát? Kérdezte Milédi rekedten. Miért jött ide? Azért, hogy megmondjam. Ha kegyed nem látott is engem, én nem tévesztettem szem elől. Hát tudja, mit csináltam azóta? Napról napra elmondhatom, mit csinált attól fogva, hogy a bíboros szolgálatában állt egészen a mai napig. Hitetlen mosoly suhant át Milédi vértelen ajkán. Tessék! Kegyed vágta le Buckingham herceg válláról a két gyémánt zsinórhegyet. Kegyed raboltatta el Bonacieux-nét, kegyed bocsátotta be szobájába D'Artagnant, mert beleszeretett Vardé grófba, s azt hitte, vele tölti az éjszakát. Kegyed akarta megöletni a grófot vetélytársával, mert azt hitte, Vardé megcsalja. Amikor ugyanez a vetélytárs leleplezte titkos gyalázatát, kegyed őt is meg akarta öletni, s két bérgyilkost uszított rá. Amikor a golyók elvétették a célt, kegyet küldetett mérgezett bort hamis levél kíséretében, hogy áldozat azt higgye, barátaitól származik a bor. Végül ugyanebben a szobában, ugyanezen a széken, amelyeken most én ülök, kegyed állapodott meg Richelieu bíborossal, hogy meggyilkoltatja Buckingham herceget, viszonzásul azért, hogy a bíborostól megkapja D'Artagnan fejét. Milédi sápat volt, mint a halál. Sátán, sziszegte. Meg lehet, mondta Athos. Egyre azonban figyelmeztetem. Gyilkolja meg, vagy gyilkoltassa meg Buckingham herceget, nem érdekel. Nem ismerem, és különben is angol. De arra vigyázzon, hogyha D'Artagnannak, testülelki jó barátomnak, akit szeretek és oltalmazok, akárcsak a hajaszálla is meggörbül, atyám ősz fejére esküszöm, az a gaztett az utolsó gassága lesz. D'Artagnan vérig sértett, szólt a milédi tompán. D'Artagnan ezért az életével lakol. Hát csak ugyan megsértheti kegyedet, asszonyom, kérdezte Athos felkacagva. Vérig sértette, meg kell halnia. Meg, ismételte a milédi. Először a nő hal meg, azután ő maga. Athos valósággal beleszédült. Ez a némber, akiben egyetlen asszonyi tulajdonság nem maradt, gyötrelmes emlékeket idézett fel benne. Eszébe jutott, hogy egy alkalommal a mostaninál sokkal kevésbé veszedelmes körülmények között már-már feláldozta becsületének. Újra fellobbant benne a gyilkos vágy, mintha izzó parázs égetné minden porcikáját. Ő is felállt, derék szíjához kapott, kivette pisztolyát és felvonta a kakast. Milédi holtsápatra vált. Kiáltani akart, de mintha jéggé dermedt volna a nyelve. Csupán rekett hörgés tört elő torkán, nem is emberi hang, hanem szinte az űzött vad nyiszítése. Visszahátrált a sötét fali kárpitig, haja ziláltan arcába hullott. Maga volt az iszonyat. Athos lassan felemelte a pisztolyt. Kinyújtotta karját, hogy a fegyvercsöve szinte Milédi homlokához ért. Tántoríthatatlan elhatározást csengett hangjából, és ettől még szörnyűbb lett ez a hang. Asszonyom, szólalt meg, vagy e pillanatban visszaadja a bíboros aláírásával ellátott parancsot, vagy kilocsantom az agyvelejét, úgy segéljen az Isten. Ha más valaki fenyegeti, Milady talán nem ijedt volna meg, azonban jól ismerte Athost. De mégsem mozdult. Határozzon, egy percet adok, mondta a férfi. Athos minden arcvonása megfeszült. Milady látta, hogy hamarosan eldördül a lövés. Villámgyorsan a keblébe nyúlt, előhúzta a papírt és átnyújtotta. Itt van, mondta. Legyen átkozott. Athos elvette a papírost, visszadugta övébe pisztolyát, a lámpához lépett, hogy ellenőrizze, azt kapta, amit kért. Kibontotta a levelet és ezt olvasta. Jelen sorok birtokosa parancsom szerint és az állam érdekében tette, amit tett. 1627. december 3. Richelieu. Most pedig, szólt Athos, miután felvette köpenyét és feltette fejére a kalapot. Kitéptem a méreg fogát, vipera. Harapj, ha tudsz! És vissza se tekintve kisietett a szobából. A kapuban ott találta két férfit, egy felnyergelt lókantárját tartották. Uraim, vetette oda, mint tudják, a bíboros úr megparancsolta, hogy ezt az asszonyt haladéktalanul kísérjék a lapuánti erőthöz, és csupán akkor hagyják magára, miután hajóra szállt. Pontosan ugyanígy szólt az eredeti parancs is, és a két ember tehát helyeslően megbiccentette fejét. Athos pedig nyerekbe pattant és elvágtatott, de nem az úton lovagolt, hanem a földeken át torony iránt. Vadul sarkantyúzta a lovát, és olykor-olykor megállt hallgatózni. Egyszer csak lovagdobogását hallotta az országúton. Amikor biztosra vette, hogy a bíboros jön kíséretével, tüstén tovább vágtatott, hangafűvel meg falevéllel lecsutakolt a lovát, és egy 200 lépésnyire a tábortól elállta az országutat. Állj, ki vagy? Kiáltotta messziről, amikor a lovasokat észrevette. Úgy hiszem, ez a mi derék testőrünk, szólt a bíboros. Igen, kegyelmes uram, válaszolta Athos. Én vagyok. Hálás köszönet az éber őrködését, Athos úr, mondta Richelieu. Meg is érkeztünk volna, uraim. Térjenek vissza a baloldali kapun, a jelszó, ró és király. Azzal a bíboros odabiccentett a három jó barátnak, és fegyvernőkével jobbra tért, mert ma éjszaka maga is a táborban aludt. Hát igen, szólalt meg egyszerre Porthos és Aramis, amikor a bíboros hallótávolon kívül ért. Aláírta neki a papírt. Tudom, válaszolta nyugodtan Athos. Itt van a kezemben. A három jó barát egy árva szót sem váltott többé, míg szállásukra nem tértek. Csupán a jelszót mondták meg az őröknek. Muszketont azonban elküldték, mondja meg Plánsénak, mihelyett gazdája visszatér az első vonalból, azonnal keresse fel szállásukon a testőröket. Hát az csak ugyan nem tévedett. Milady ott találta az ajtóban a két férfit, és minden ellenvetés nélkül követte őket. Egy pillanatra megfordult ugyan a fejében, hogy a bíboroshoz kísérteti magát, és mindent elmond neki. De ha ő megszólal, megszólal Athos is. Ha elmondja is, hogy Athos felakasztotta, a testőr leleplezi, hogy tüzes bélyeget visel. Úgy gondolta hát, jobb, ha csendbe marad, feltűnés nélkül elutazik. Szokása szerint ezúttal is ügyesen teljesíti nehéz megbizatását, és csupán akkor kéri meg a bíborost álljon bosszút a rajta esett sérelmekért, a kedve szerint végrehajtotta minden parancsát. Ezért hát végigutazta az éjszakát, reggel 7-kor La Pointe erődjében volt, 8-kor hajóra szállt, 9-kor pedig a vitorlás, mely a bíboros kalózpátensével színleg Bayonba készült, felszedte a horgonyt, és kifutott Anglia felé. Amikor D'Artagnan megérkezett barátaihoz, együtt találta őket szobájukban. Athos merengett, Porthos a bajszát pödörgette, Aramis egy takaros kék bársonyba kötött imakönyvből imádkozott. Az áldóját, urak, kezdte D'Artagnan. Remélem, fontos dolog miatt hivattak, mert kijelentem, sose bocsátanám meg, ha ide kellett törnöm magam ahelyett, hogy alhattam volna egyet, miután az éjszaka elfoglaltunk és leromboltunk egy bástyát. Nagy kár, hogy nem voltak ott, uraim, meleg napunk volt. Amerre mi jártunk, ott sem volt hideg, felelte Porthos, és jellegzetes formára kunkorított a bajszát. Csitt, szólt Athos. Ohó, mondta D'Artagnan, aki megértette, mit jelent a testőr szemöldök táncolása. Itt valami történt, ha nem tévedek. Aramis, ugye tegnap előtt a kálomista csapszékben reggelizett, kérdezte Athos. Igen, milyen hely az? Őszintén szólva, módfele gyengé reggeliztem ott. Tegnap előtt bőti nap volt, és nekik nem volt semmi bőtös ételük. Ugyan már, csodálkozott Athos, kikötői csapszék, és nincs haluk? Azt mondják, mióta a bíborosod a töltést építeti, elkerülik a partot a halak, válaszolta Aramis, és újra elmerült az ájtatos olvasmányban. De engem nem is ez érdekel, Aramis, folytatta Athos. Azt szeretnénk tudni, egyedül volt-e, nem zavarta-e senki? Ha jól emlékszem, nem volt túl sok kotnyeleskedő, azt hiszem arra, amit mondani akar Athos, nem is rossz hely a kálamista. Menjünk hát a kálamistába, mondta Athos, mert itt olyan vékony a fal, akár a papír. D'Artagnan már kitapasztalta barátja viselkedését, egyetlen szóból, mozdulatból, intésből tüstént felismerte, hogy komoly a helyzet, ezért belekarolt, egy szót se szólt tovább, hanem elindult vele együtt. Porthos Aramisszal beszélgetve követte őket. Útközben összetalálkozta Grimóval. Athos intett neki, hogy jöjjön ő is. Grimó szokása szerint némán engedelmeskedett. Szegény fiú szinte már egészen leszokott a beszédről. Megérkeztek a kálomistába. Reggel 7-re járt, kelőben volt a nap. A három jó barát reggelit rendelt és elhelyezkedett az egyik teremben, ahol a fogadó szerint senki sem zavarhatja őket. Sajnos rosszul választották meg az időt a bizalmas beszélgetésre. Nemrégiben volt ébresztő, a katonák igyekeztek kidörzsölni szemükből az álmot, s hogy a nyírkos reggelt könnyebben viseljék, sorra tértek be a csapszékbe pálinkás jó reggelt kívánni. Dragonyosok, svájciak, gárdisták, testőrök, svalizsérok adták egymás kezébe a kilincset, s a nagy forgalom jót tett ugyan a kocsmáros zsebének, ám ugyancsak rosszul vágott a négy cimbora terveihez. Nem is fogadták valami nyájasan bajtársaik szakadatlan köszöngetését, felköszöntőit és élceit. Az ördög vigye el, mondta Athos. A végén még hajba kapunk valakivel, pedig ez most csöppet sem célszerű. D'Artagnan, mesélj el, hogy töltötte éjszakáját, azután mi is elmondjuk ugyanezt. Igaz is, gárdista urak, szólt a svalizsér, aki pálinkás poharat tartott kezében, és lassan kortyolgatott, miközben törzsét jobbra-balra himbálta. Ha jól hallom, az éjszaka odakín voltak a vonalban, és ugyancsak meggyújt a bajuk a Larochelliekkel. D'Artagnan Athosra pillantott, válaszoljon a tolakodónak, aki beleüti az orrát a beszélgetésbe. Mi az? Kérdezte Athos. Nem hallott talán, milyen kedvesen érdeklődik, Bizinyi úr? Mondd csak el, mi történt az éjszaka, ha már az urak tudni akarják. Befeddek valami pástya? Kérdezte egy svájci, aki rumot ivott sörös pohárból. Be, uram, felelte meghajolva D'Artagnan. Volt szerencsém bevenni, sőt, talán hallották, egy hordó puskaporti sikerült elhelyeznünk az egyik kiszögelésen. Fel is robbantottuk, és meglehetősen csinos rést szakítottunk a falban. Azt már nem is mondom, mennyire megviselt a robbanás az egész ózsdi építményt. Melyik bástya volt? Kérdezte egy dragonyos, aki kardját használva nyársul, libát hozott, hogy megsüsse pecsenyének. A Szent Gervásius bástya, felelte D'Artagnan. Onnét háborgatták parasztjainkat a lárosellyiek. Nagyon meleg volt a helyzet. Meleg ám. Mi 5 embert veszítettünk, a lárosellyiek 8-at vagy 10-et. A hétjengjégit, ámuldozott a svájci, aki jól lehet a német nyelv bámulatosan gazdag káromkodásban, rákapott a francia káromkodásra. Nagyon valószínű, szólt a svalizsér, hogy ma reggel árkászokat küldenek oda, és rendbehozatják a bástyát. Igen, valószínű, mondta D'Artagnan. Fogadást ajánlok, urak, szólalt meg Athos. Ach, remek, fogadást, ismételt a svájci. Halljuk, mondta a svalizsér. Várjanak, szólt a dragonyos, s nyárs módjára a kandalló parazsát tartó 2 nagy tuskóbakra fektette kardját. Én sem akarok kimaradni. Én fogados, te gyászvitész. Tüstént ide egy serpenyőt, nehogy a jeles madár egyetlen sebb zsírja is kárba vesszen. Jól beszélni, helyesett a svájci. Legvárra libasi, nagyon jó. Na, mondta a dragonyos, halljuk a fogadást, beszéljen át a szúr. Igen, halljuk, mondta a svalizsér is. Nos, Bisinyi úr, fogadjunk, kezdte Athos, hogy 3 cimborán, Porthos, Aramis és D'Artagnan úr, meg jó magam, kimegyünk reggelizni a Szent Gervásius bástyára, és bármint igyekezzen is kifüstölni bennünket az ellenség, pontosan 1 órát töltünk odakint. Porthos és Aramis összenézett. Kezdték már érteni. De hiszen irgalmatlanul lemészároltatsz mindannyiunkat, súgta D'Artagnan Athos fülébe. Sokkal inkább lemészárolnak bennünket, válaszolt Athos, ha itt maradunk. Hitemre, uraim, mondta Porthos, miközben hátradőlt székén és bajszát pödörte. Remélem, ez igazán fogadás a javából. Tartjuk is örömest, mondta Bisinyi úr, legjobb, ha mindjárt rögzítjük a feltételeket. Az urak is épp 4 vannak, szólt Athos. Mi is 4 vagyunk, legyen a tét... Egy 8 személyes ebéd a nyertesek tetszése szerint rendben van? Tökéletesen, válaszolt Bisinyi úr. Remek, szólt a dragonyos. Nagyon jó, jelentette ki a svájci. A 4. résztvevő mindeddig némán hallgatta a beszélgetést, most is csak a fejével biccentett, hogy elfogadja az ajánlatot. Kész az urak reggelije, közölte a fogadós. Hát akkor hozza be, mondta Athos. A fogadós teljesítette a parancsot, Athos beszólította Grimót, egy kosárra mutatott a sarokban, s némán jelezte, hogy az inas burkolja be asztalkendőbe a felhordott húsételeket. Grimó már is felfogta, hogy a szabadban reggeliznek, vette a kosarat, elcsomagolta a húst hozzá, a butéliákat, majd felmarkolta a kosarat. – Hová viszik a reggelimet? – kérdezte a fogadós. – Mi gondja rá, ha ezzel kifizettük? – mondta neki Athos. És méltóságosan 2 aranyat dobott az asztalra. Mennyit adjak vissza, tiszt uram? Érdeklődött a fogadós. Tartsa meg az egészet, de adj még 2 butélia sámpányi bort, a többi a tied az asztalkendőkért. A fogadós nem járt olyan jól, mint kezdetben gondolta, de mégiscsak kárpótolta magát. Sámpányi helyett 2 butélia anzsúi bort csúsztatott a 4 vendég kosarába. Kedves Bisinyi úr, mondta Athos, legyen szíves, igazítsa óráját az enyémhez. Vagy óhatja inkább, hogy én igazodjam uraságod órája szerint? Ahogy parancsolja, uram, szólt a svalizsér, és egy igen szép gyémántberakásos órát vett ki mellény zsebéből. Nálam 7:30 van, fűzte hozzá. Nálam 7:35, mondta Athos, tehát jegyezzük meg, hogy az én órám 5 percet siet. A 4 fiatalember üdvözölte a hülledező hallgatóságot, és nekivágott a Szent Gervásius bástya irányába. Grimó nyomukba haladt, vitte a kosarat, nem is gyanította, hová mennek, de Athos mellett annyira megszokta a feltétlen engedelmességet, hogy eszébe sem ötlött kérdezősködni. Míg benn voltak a tábor területén, a 4 jó barát némán haladt. Különben is kíváncsiskodók serege követte őket, mindjárt ismerték a fogadást, és tudni akarták, hogy vágják ki magukat. Mihelyett azonban túljutottak a sáncok vonalán, és kinyártak a nyílt terepen, D'Artagnan, aki nem is álmodta, miről van szó, úgy vélte, most már magyarázatot kérhet barátaitól. Most pedig, kedves Athosom, mondta, legyen szíves, mondja meg, hová megyünk? Hát nem látja, kérdezte Athos. A bástyához. Mi az ördögöt keresünk mi ott? Még kérdezi. Reggelizünk. Hát miért nem reggelizhetünk a kálamistában? Mert igen fontos kérdésekről van szó. És a fogadóban szünet nélkül jönnek, mennek, köszöngetnek, szavunkba vágnak. Percig sem lehettünk volna nyugodtan a sok lábatlankodók között. Itt legalább, folytatta Athos a bástyára mutatva, nem fognak bennünket zavarni. Úgy hiszem, szólt D'Artagnan megfontoltan, és mint tudjuk, a megfontoltság remekül és természetes módon fért meg jellemében a határtalan bátorsággal, úgy hiszem, találhattunk volna nyugalmas helyet a dűnák között a tengerparton is. Ahol csak a vak nem látta volna, hogy négyesben tanácskozunk, és a bíboros kopói negyed óra múlva jelentették volna, hogy együtt vagyunk. Úgy van, szólt Aramis. Hát azt jól mondja. Animadvertuntur in desertis. Dezertálni kellene, igen, szólalt meg Porthos. No persze, csak a bíboros elől. Akárhová dezertálsz, elszáll fejed fölött egy madár, kiszökken a vízből a hal, felugrik vackából a nyúl, és én már-már azt hiszem, ha madár, ha nyúl, ha hal, egytől egyig a bíboros besúgója mind. Így hát jobb, ha folytatjuk, amibe belevágtunk, különben sem válna díszünkre, ha visszakoznánk. Fogadást kötöttünk, mégpedig elég váratlanul, és mérget veszek rá, hogy senki emberfia nem tudja miért. Meg akarjuk nyerni a fogadást, ezért egy órát a bástyában kell eltöltenünk. Vagy megtámadnak minket, vagy nem. Ha nem, mindent kényelmesen megbeszélhetünk, senki nem hallgathatja ki, mert ugye bástyán nincs füle a falnak, arról kezeskedem. Ha megtámadnak, akkor is megbeszéljük a megbeszélni valónkat, sőt, védekezés közben dicsőséget is szerzünk magunknak. Mint látják, a dolgon csak nyerhetünk. Igen ám, szólt D'Artagnan, de hogy golyót is kapunk, az már szent? Ej, kedves fiam, tudod-e nagyon jól, hogy nem az ellenség golyója a legfélelmesebb? Azért efféle kirándulásra talán mégis csak magunkkal hozhattuk volna karabélyainkat. Sületlen beszéd, Porthos barátom, miért cipekednénk feleslegesen? Jófajta karabé, 12 golyó, meg egy puskaporos tűző, alig ha fölösleges, ha az ellenség ellen készülünk. Ennyi, szólt Athos. Hát nem hallottam, mit mondott D'Artagnan? Mit mondott? Kérdezte Porthos. Az, hogy az éjszakai támadásban 8-10 francia és ugyanannyi láros Shelley esett el. Hát aztán, mindeddig ugyebár még senki sem élt rá összeszedni a holmiukat. Gondolom egyelőre volt sürgősebb dolguk is. Na és, felszedjük karabélyaikat, puskaporos tűzőiket, töltényeiket, és 4 karabé meg 12 golyó helyett lesz, vagy 15 puskánk meg legalább 100 lövésünk. Ó, Athos, szólt Aramis, nagy ember vagy, igazán. Porthos is bólintott helyeslése jeléül. Egyedül D'Artagnan tamáskodott. Kétség kívül Grimaud is osztozott a fiatalember kételjeiben, mert amikor látta, hogy sejtelme valóra válik, és csak ugyan a bástya felé tartanak, megrántotta a gazdája kabátját. Hová megyünk? Kérdezte jelbeszéddel. Athos a bástyára mutatott. De hiszen, folytatta fenti módon a kevés szavú Grimaud, ott hagyjuk a fogunkat. Athos az égre emelte ujját és szemét. Grimaud letette a kosarat a földre, megrázta fejét és leült. Athos kihúzta pisztolyát derék szíja mögül, szemügyre vette, rendben van a csappantyúja, felhúzta, és Grimaud halántékához nyomta a csövét. Grimaud nyomban talprált, mintha rugóra járna. Athos intett neki, fogja a kosarat és menjen előre. Grimaud engedelmeskedett. A rövid néma játékkal csak egyet ért el, az utóvédből az előőrsbe került. Amint a 4 jóbarát elérte a bástyát, visszanéztek a tábor felé. Valamennyi fegyver nem, több mint 300 katonája gyűlt össze a táborkapuban. Viszinyi úr, a dragonyos, a svájci meg a negyedik külön csoportban állt. Athos levette kalapját, kardja hegyére emelte és meglengette a levegőben. Köszöntését valamennyi néző viszonozta, harsány hurrájuk egészen a bástyáig zengett. Ezek után mind a 4 eltűntek az épületben. Grimaudot követték.
Dumas a Három testőr című regényének 40. részét hallották Varga Tamás előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem úgy lett minden? Hol vagy bánaton, nézd eltemet, arcod nélkül csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha félek, a kezedben élek, de el nem hagy sose, mert a tervemnél jobban gondoskodsz rólam, ez jó.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Mondanám neked, hogy szaladnék veled,
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csend, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te bennem, s benned én. Közelebb voltál, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem, szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
másképp lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomja a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
A vizet bátran veled jár, és bárhová hívsz menni, vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljesítben járni, jelenlétedben élni. Lélek ott, hogy benned teljesen megbízzak, a vizet bátran és bárhová hívsz menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljesítben járni, jelenlétedben élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízom, a vízem bátran veled járja, és bárhová
minden nap Jézus.
Úgy látlak én, a lelkem benned megpihen,
és enyém
vagy, és én tiád. Enyém vagy, és én itt vagyok, Jézus, teljesen tiéd.
Szólíts bátran őt, és imádd őt. Ó, téged követnek, Jézus, nincsen másban én. Csak téged imádnak, Jézus, áldott legyen csodás neved. Áldott legyen neved telve életed. Imádlak, Jézusom, Jézusom,
ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!